Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 17. szemeszterének 6. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 17. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönségével. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Sepp Norbert, 1971-ben született Budapesten. Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, valamint ezzel párhuzamosan a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. Az egyetem végeztével egy éves franciaországi tartózkodása után hazatért, és az IBM Magyarországnál helyezkedett el. Kezdetben az AS400-as ügyfélszolgálati mérnökcsoport tagjaként próbálta meg valós problémákon keresztül átélni, hogyan kezelhetők az informatika jelentette válsághelyzetek. A kiképzés egyre komplexebb szituációkat teremtett, és így szükségessé vált olyan készségek csiszolgatása, mint az időgazdálkodás, a mesteri konfliktuskezelés, a nemzetközi csoportmunka és a bizonytalanság melletti azonnali döntéshozatal. Pár éves munkatapasztalat után lehetősége nyílt egy műszaki kereskedelmi pozíció betöltésére. Ettől kezdve az eladás előtti folyamatok kerültek fókuszába. A Power System rendszerekkel kapcsolatos rendszertervezés, méretezés, tanácsadás, tesztkörnyezetek kialakítása és bemutatók lebonyolítása voltak a területen a fő teendői. Igazán vonzóvá számára azt tette ezeket az éveket, hogy a legújabb technológiákkal már csecsemőkorukban megismerkedhetett, azon töprengve, hogyan és mikor válnak ezek széles körben elfogadott, sikeres megoldásokká. A számítási felhő, a szuperszámítógépes rendszerek a nagy adatproblémakör után napjainkban legfontosabb területtel, a kognitív rendszerekkel kezdett foglalkozni. Jelenleg érdeklődésének középpontjában a kognitív számítástechnika és az IBM Watson megoldása áll. Felkérem Sepp Norbert tanácsadó urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Az utóbbi néhány hónapban nagyon sok olyan cikkkel találkoztam, amely szenzációként jelentette be, hogy a mesterséges intelligencia itt áll a küszöbön, és az eredményei azok néhány héten, néhány éven belül itt lesznek, és megváltoztatják az életünket. A mesterséges intelligencia említése azonban nem mindig szerencsés, azért, mert a köztudatban él egy erős kép arról, hogy mit kell gondolni erről a technológiai irányról, mennyire kell tőle félni, mit lehet tőle remélni. Amiről én beszélni fogok, az tulajdonképpen egy picit érintőleges területe ennek a kérdéskörnek. A kognitív számítógépes rendszerek, a kognitív számítógépek korszaka az, amelyről hallani fognak, és az első olyan rendszer, amelyet nyugodtan nevezhetünk kognitív számítógépnek, az IBM Watson megoldása lesz majd illusztrációs eszközöm. A mesterséges intelligencia már 6 évtizede a tudományos kutatók érdeklődésének a középpontjában áll. De a mesterséges intelligenciáról a közvélemény olyan képeket gondol, mint amit az illusztráción láthatunk. Úgy gondoljuk, nagyon mély benyomást tesznek ránk azok a filmen vagy tudományos fantasztikus irodalmon keresztüli problémafelvetések, hogy ha valóban létrejönnek olyan rendszerek, amelyek képesek valamilyen szinten az emberi gondolkodáshoz hasonló minőség elérésére, az rengeteg veszélyt rejt magában, és nem tudjuk ezeket időben fölismerni, nem tudjuk ezeket megelőzni, kiküszöbölni. A Terminátor, a Matrix, azok a képek, amelyek élnek bennünk arról, hogy az ilyen rendszerek elpusztíthatják akár az emberiséget, de mindenképpen megváltoztatják azt a világot, amiről úgy gondoljuk, hogy az otthonunk, a jövőnk. Ezek nem csak a laikus közvélemény fejében élő képek. A helyzet egy kicsit súlyosabb, mert azok a tudósok, azok a széles körben ismert és véleményvezérként számon tartott technomágnások, például Stephen Hawking, mint tudós, vagy Elon Musk, mint technomágnás, szintén figyelmeztetnek bennünket arra, hogy ennek a technológiának igenis vannak veszélyei. De mint minden technológiának vannak veszélyei, a mesterséges intelligenciától sem biztos, hogy félnünk kell. Ami az említett tudósok, szakemberek számára mégis félelmetesebbé teszi ezt a megoldást, az az, hogy úgy érzik, hogy könnyen kicsúszhatnak a kezünkből. Ez azonban az én véleményem szerint túlzott félelem, és nem így kell tekintenünk erre, ezekre a rendszerekre. A kérdésfelvetés, inkább társak, vagy inkább vetélytársak, az előadás végére remélem, hogy a hallgatóságban is ugyanazt a választ eredményezi, amelyben én hiszek. Hogyha megnézzük egy picit szakértői oldalról, hogy milyen jelenségeket tekinthetünk éretnek, vagy érő félben levőnek, akkor három olyan iránynak a konvergenciáját, az összetartását, egymáshoz érkezését figyelhetjük meg, amelyekről külön-külön, aki egy picit értő füllel, értő szemmel figyeli ezeket a jelenségeket, már hallhattunk. Az egyik az adat korszak jelensége, amelyet sokan nagy adatnak, vagy idegen szóval big data-nak szoktak említeni. Erről mindjárt egy kicsit részletesebben is beszélek, és megpróbálom elmondani, hogy hogy érdemes erre tekinteni. A második korszak a számítógép fejlődésnek már évtizedek óta ismert jelensége. Tudjuk, és a Moore törvény néven hivatkozunk rá, hogy a számítógépek feldolgozó képességének, sebességének növekedése az egy exponenciális ütemű fejlődés, amely egyre olcsóbbá teszi és egyre hozzáférhetőbbé teszi a nagy-nagy számítóképességet. A harmadik terület pedig, ami a mesterséges intelligencia tudomány területének a fejlődésének köszönhető, az az, hogy egyre jobban értjük, hogy milyen algoritmusokkal, milyen módszerekkel kell bizonyos problémákhoz nyúlni. Azonban, hogyha a közönséget meginvitálhatom egy pici időutazásra, és visszanyúlhatunk a 6 évtizeddel ezelőtti probléma felvetésre, akkor megkülönböztetjük az akkori mesterséges intelligenciához való viszonyulást a mostanitól. Akkoriban úgy gondolták, látva, hogy az elektronikus számítógépek valóban szédületes ütemű fejlődést ígérnek, és azt is, hogy a kezdeti eredmények azok nagyon biztatóak a tekintetben, hogy korábban nagyon nehezen megoldható feladatok könnyen megoldható és jó eredményt produkálóvá váltak. Úgy gondolták, hogy talán már a 2000-es évekre, ugye a 2000-es év az egy ilyen legendás évszám, kerekév, meg évezred vége, meg ilyesmit gondoltak róla az emberek, hogy talán már a 2000-es években lesznek olyan gépek, számítógépek, amelyek rendelkeznek olyan szintű intelligenciával, mint amivel korábban csak az emberek. És úgy gondolták, hogy valóban a 20. század végére megoldottá válik a mesterséges intelligencia, vagyis mesterségesen létrehozott és emberi szintnek megfelelő értelem. Kiderült azonban, hogy bár a kezdeti kísérletek a laboratóriumi körülmények között nagyon jól működtek, azért, hogyha valós problémákra kezdték alkalmazni, és egy picit árnyaltabb, egy picit bonyolultabb, egy picit mélyebb gondolkodást igénylővé vált a feladat, akkor a laboratóriumban sikeres megoldások már nem működtek. Ezért a mesterséges intelligencia célkitűzést folyamatosan újra finomították, újra definiálták. És amivel ma számolhatunk, az két irány. Az egyik, hogy alkalmazott mesterséges intelligenciáról beszélünk, azt hangsúlyozva, hogy mi nem mesterségesen létrehozott önálló értelmet szeretnénk létrehozni, hanem olyan funkciókat, amelyekhez az ember az eszét, az intelligenciáját, a tájékozottságát, a szakértelmét használja, ezt szeretnénk valamilyen módon géptől felhasználható módon elérhetővé tenni. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy demokratizálni, a széles tömegekhez eljuttatni. Másrészt az alkalmazott mesterség és intelligencia mellett azáltal, hogy az adat és a számítási teljesítmény fejlődése elért egy ilyen újabb korszakot, korábban elvetett eljárások újra föltámadhatnak, és érdemes velük megint foglalkozni, érdemes őket újra átgondolni, és esetleg egy kicsit módosítva megint kísérletezni velük. Amit e három trend konvergenciája nyomán tapasztalunk, az az, hogy lehet, hogy elérkezett az a korszak, amikor megint érdemes a mesterséges intelligenciát most már alkalmazott szinten elővenni, és definiálni egy új korszakot, amelyben új elvárásaink vannak a rendszereinkkel szemben, és hogyha valóban tudunk felmutatni valami hasznos eredményt, akkor megint elkezdhetjük azt a gondolkodást, hogy hogy lehet ezt a hétköznapokban alkalmazni. Ezt az új korszakot kognitív korszaknak nevezzük. Azért nem a mesterséges intelligencia nevet használjuk megint, mert egyfelől szeretnénk különbséget tenni az elmúlt 6 évtized és a most kezdődő új évek között, másrészt azért, mert a közvéleményben szeretnénk, hogyha nem ébredne föl az a félelem, amit a mesterséges intelligencia, mint fogalom, mint kifejezés már elültetett. Az adatkorszakról nagyon sokat lehet hallani. Hogyha valaki ilyen tudományos, műszaki rovatokban olvas, akár az internetes sajtóban, akkor jó esély van rá, hogy minden nap talál legalább egy ezzel foglalkozó cikket. Azt szokták mondani, hogy óriási mennyiségben keletkezik adat körülöttünk, köszönhetően annak, hogy az eszközeink azok olyan intelligenciát tartalmaznak már, és olcsóságuknak köszönhetően nagy mennyiségben tartalmaznak ilyet. A körülöttünk levő hálózati összeköttetés az olyan hatékony, olyan gyors, olyan nagy a sávszélesség, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy minden ember, minden eszköz adatforrás legyen, és folyamatosan generáljon valamit. Csak azt nem szoktuk hozzátenni, hogy az adat önmagában nem érték. Az adat az valamilyen tényszerű dolognak egy megjelenési formája. Az, hogy az adatból legyen valami érték, azt igényli, hogy ebből ki tudjunk bányászni valami hasznosat. Az a hasznos dolog, amit az adatból kiveszünk, az információ segít bennünket abban, hogy jobb döntést hozzunk, hogy a döntés bizonytalanságát csökkentsük. És hogyha még ezt is tovább struktúráljuk, és valamilyen szakértői szintű plusz dolgot tudunk meg az adatból, az információn keresztül, akkor beszélünk tudásról vagy bölcsességről. Azt mondhatjuk tehát, hogy igaz, hogy van adat, de minket az nem érdekel, nekünk információ kell, nekünk tudás kell. Hogyan lehet ehhez eljutni? És mi egyáltalán itt a probléma? Az adat nagy mennyisége az úgy tekinthető, mint egy hatalmas zajtömeg. Ebben a zajtömegben valahol van valami jel, de ezt a jelet első pillantásra nem látjuk. Ehhez eszközök kellenek, hogy a jelet ki tudjuk emelni a zajból. Az a technológia, amivel ezt megvalósítjuk, az természetesen rendelkezésre áll. A rossz hír csak az, hogy ez az adat, ez nem olyan könnyen kínálja magát feldolgozásra. Legfrissebb megfigyelések szerint ennek az adatnak olyan 80-85, vagy esetleg még nagyobb százaléka, még több százaléka úgynevezett sötét adat, ami azt jelenti, hogy a klasszikus feldolgozási módszereink számára láthatatlan, olyan, mint a sötét anyag. Tudjuk, hogy van valahol, tudjuk, hogy lehetne vele valamit kezdeni, de nem látjuk, nem tudjuk felhasználni. A felhasználásra rendelkezésre álló technológiákat analitikai megoldásoknak hívják. Az analitika azonban a klasszikus analitika, ami már bevált, ami már velünk van hosszú évek óta, és tudjuk, hogy hogy kell használni, és jól működik, és algoritmusokra épül, és pontosan átlátjuk, az igazából az adat egy részének megragadására képes, és információt tud belőle generálni. Ha nekünk ennél több kell, és a sötét adatból is szeretnénk valami hasznot kapni, információt nyerni, és az információból tudást, akkor van szükség kognitív rendszerekre. A struktúrálatlan adat, a sötét adat elsődleges megjelenési formáit, hogyha megnézzük, ez tipikusan szöveg, kép, mozgókép, hang. Másfajta előállítási módja is van, de számunkra ezek az érdekesek. Ezek között is kiemelt fontosságú a szöveges megjelenési forma. Képokból. Az egyik, hogy mi emberek természetes nyelven, szövegben gondolkodunk, kommunikálunk, adjuk át tudásunkat, információnkat két személy között, két kommunikáló fél között. A másik, ami ehhez kapcsolódik, hogy még a digitális korszak előtt felhalmozott hatalmas mennyiségű emberi tudás generációkon keresztül zömmel ilyen formában áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy ehhez hozzá tudjunk férni, jó lenne, ha olyan megoldásaink lennének, amelyek megbirkoznak ezzel a feladattal. És hogyha azt mondom, hogy a nyelvben megjelenő, a nyelvi formában megjelenő adat, amelyben ott van az információ és a tudás, feldolgozásért kiállt, akkor meg kell említenem, hogy a természetes nyelv feldolgozása a mesterséges intelligencia születésétől kezdve egy kiemelt terület. Egy olyan terület, amelyről ez a tudományág úgy vélekedik, hogy ez egy igen nehéz probléma. És hogyha ezt a nehéz problémát technológiával szeretnénk megközelíteni, akkor arra valamilyen nagyon komoly, nagyon pontos megoldást kell előállítanunk. Ellenkező esetben az ember nem érzi úgy, hogy a gép ebben segítséget nyújt. De miért is nehéz a természetes nyelvfeldolgozást? Ez nekünk embereknek nem egy kézzel fogható dolog, azért, mert mi ezt a feladatot mesteri szinten látjuk el gyerekkorunktól kezdve. Mi nagyon jól bánunk a természetes nyelvvel, ezért nem értjük, hogy a gépnek igazából hogyan lehet ezzel baja, mi lehet ezzel a baja. Az egészséges emberek zöme legalább az anyanyelvén, de sokan több nyelven, igen magas szinten beszélnek, nem csak úgy, hogy alkalmazzuk a szókincsben meglevő tudásunkat, a nyelvtani szabályokra vonatkozó tudásunkat, hanem olyan kifinomult használatát is mesteri szinten üzzük a nyelvnek, amely a különböző képesbeszédet, a fogalmakat, a humort, a kreativitást is megvalósítják. Fogalmunk sincs arról, hogy géppel hogy kell ezt csinálni. Legalábbis 5,5 évtizedig igen kiábrándítóak voltak azok az eredmények, amelyek a gépi nyelvfeldolgozás területén előálltak. Persze hozzátehetném, hogy a kiábrándító az ahhoz kapcsolódik, hogy mik voltak az elvárások. Pontosan megfogalmazhatjuk ezt a következőképpen. Az emberihez hasonló szintű nyelvfeldolgozó rendszerek nem léteztek, nem álltak rendelkezésre. Nézzünk meg egy pár illusztrációt arra vonatkozóan, hogy mi a fogaskérdés, mi a nehéz a természetes nyelvfeldolgozásban. Hoztam egy pár fogaskérdést. Hogyha azt mondom, hogy fogas, akkor többségünknek valami ilyesmi jut az eszébe, ugye? De van, akinek nem ez jut az eszébe, vagy egy kicsit utána gondol, és rájön, hogy azért ennek a szónak több jelentése van. Hát ez is fogas. De van a fogasnak más lehetséges jelentése is. Itt egy példa. Ez a baba is nevezhető fogasnak, illetve a cumi, ami a szájában van. Ez a nehézség a nyelv szintjén a több értelműségre vezethető vissza. De hogyha a szavaknak a több értelműsége jelenteni mindössze a problémát, akkor egy igen nagy szótárral ez a probléma leszűkíthetővé, megragadhatóvá válna. Mutatok egy másik illusztrációt, amiből kiderül, hogy nem csak a szavak szintjén vannak nehézségek. Nézzünk egy anyanyelvi problémát. Hogyha azt mondom, hogy minden embernek van anyja, akkor rögtön arra gondolunk, hogy sok-sok ember, sok-sok anya. Egyszerűen ebből a mondatból, ebből az információból, ebből a közlésből minden embernek van anyja. Az agyunkban valami ilyesmi alakul ki. Mindenkinek eszébe jut a saját anyukája, az ismerőseinek az anyukája, és így tovább. De hogyha a szavak szintjén egyetlen elemet megváltoztatok, kicserélem az anya szót arra, hogy anyanyelv, és azt mondom, hogy minden embernek van anyanyelve, akkor a fejünkben nem sok-sok anyanyelv jelenik meg, hanem egyetlen dolog. Nekünk magyaroknak a magyar anyanyelv, más anyanyelvűeknek, vagy kettős anyanyelvűeknek esetleg kettő, bár ez igen ritka. De semmi esetre sem sok ezer vagy sok millió. Mi okozza a különbséget ebben a két felvetésben? A szavaknak a több értelműsége? Önmagában nem. A nyelvtani szerkezet? Azon nem változtattam semmit. Egy szót kibővítettem, tulajdonképpen egy szót kicseréltem egy összetett szóra. Hanem az, hogy tudom, hogy ennek nem a szövegben, hanem az általános tudásrendszeremben, mint kontextusban mi a jelentése. Tehát a jelentés, a fogalmi jelentés szintjén létezik kiegészítő tudása az embernek, amely ezt a nyelvi kérdést segít egyértelműsíteni. És megváltoztatja, hogy mire gondolok egyik, illetve másik esetben. Vagyis az illusztrációból azt következtethetjük ki, hogy a nyelvfeldolgozás nem önmagában a nyelvi síkon dolgozik. Nem ott valósul meg mindössze. Kell hozzá olyan kiegészítő dolog, mint például a tudásábrázolás, amivel ezt a nyelvfeldolgozást kiegészítem, és még egy csomó minden. És ez az, ami miatt a mesterséges intelligencia feldolgozásnak évtizedekig önmagában nem sikerült a természetes nyelvfeldolgozásban jelentős eredményt elérni. Ugyanis itt nem egyetlen területnek, hanem sok területnek a fejlődésére és együttműködésére van szükség. Úgyhogy nem csodálkozhatunk, hogy ezen a területen igen jelentős lenne egy olyan eredmény, ami magas szintű nyelvfeldolgozást produkál. Egy picit tegyünk hozzá még valamit. Miért beszélünk új korszakról, és tényleg új korszakról beszélhetünk-e? Hogyha a számítástechnika történetét megnézzük a 20. század elejétől kezdve, akkor azt látjuk, hogy három korszak különül el napjainkig. Az első korszak, amelyet a tabuláló gépek korszakának neveznek, olyan rendszerekkel próbált számítási feladatokban segítséget nyújtani az embereknek, amelyek lyukkártyára lyukasztott adatsoroknak a hatékony feldolgozását végezték el. Ezek a rendszerek, mechanikus vagy elektromechanikus felépítésű rendszerek, a struktúrájukban tartalmazták azt, hogy mit kell csinálniuk. Tulajdonképpen egy vagy néhány célfeladatra voltak felépítve. Azonban megjelentek olyan problémák, az első ilyen széles körben ismert probléma a II. Világháborúhoz kötődik, amikor a németek által használt rejtjelezés, mint számítási feladat, meghaladta a számítógépek vagy a számításra alkalmazott embereknek a feldolgozó kapacitását, és újfajta megközelítésre volt szükség, hogyha valaki látta nemrégiben a moziba került Kódjátszma című filmet, akkor tájékozódhatott ennek a körülményeiről. Ezek a gépek, amelyeket programozott rendszerű gépeknek, vagy programozott számítógépeknek nevezünk, ezek már rugalmas struktúrájúak voltak, mert azt, hogy mit kell csinálniuk, azt nem a beléjük épített struktúra, hanem a struktúrán működő valamiféle utasítássorozat, eljárássorozat határozta meg. Gépi nyelven értenek ezek a gépek, működésük determinisztikus, pontosan lehet tudni, hogy miből mi következik és miért, és meg kell mondanunk nekik, hogy mit kell csinálniuk, mit várunk tőlük, a végén pedig produkálnak számunkra valami használható eredményt. A harmadik korszak, amelynek első képviselőjét rögtön bemutatom, a kognitív gépek korszaka, azonban hozzájuk képest valamilyen más úton jár. Ez az út pedig a következő problémakörrel illusztrálható, és kapcsolódik egy kicsit a nagy adat korszakhoz és az abban fellelhető sötét adat problémakörhöz. Találunk olyan feladatokat, amelyeknél nem tudjuk megmondani a gépnek, hogy pontosan mit kell csinálnia, mi magunk sem vagyunk tisztában az összes nüansszal. Ezen túlmenően nem tudjuk a gépet arra, azzal biztatni, hogy teljesen határozott adatokra támaszkodhat, teljesen határozott és megbízható körülmények között kell működnie, a probléma természetéből fakad valamilyen fajta bizonytalanság. Ezen túlmenően nem minden esetben várhatjuk el a felhasználótól, hogy képes legyen olyan magas szinten használni ezt a gépi nyelvet, amiből a gép pontosan tudja, hogy mit várunk tőle. A kognitív gépek azt ígérik, hogy a felhasználó természetes nyelven kommunikálhat velük, és azt meg fogják érteni, továbbá, hogy a háttéradatok, amiből dolgozniuk kell, az is természetes nyelven állhat elő, nem szükséges ezt átalakítanom, vagy előfeldolgoznom. A második, amit ígérnek, hogy képesek kezelni a bizonytalanságot. nem biztos, hogy olyan értelemben determinisztikusak, mint a programozott gépeink, hogy beadom nekik az adatot és adnak egy számot, hogy 42 vagy valamennyi, hanem azt a választ fogják nekem adni, hogy talált 5 lehetőséget az én kérdésemre, és az egyes lehetőségek mellett különböző érvek szólnak. És bizonyos valószínűséggel az egyik vagy másik jobb válasz a többinél. A harmadik pedig, hogy nem feltétlenül kell megmondanom nekik minden egyes lépésben a teendőket, hanem képesek megérteni tanulási folyamat során, hogy mi az, amit elvárok tőlük, gépi tanulás képességével rendelkeznek. Az első ilyen kognitív számítógép, hogyha valaki szemfüles volt, és az előző ábrán kiszúrt egy dátumot, a 21. században, 2011 volt ez a dátum. Az első ilyen kognitív számítógép az IBM Watson nevű rendszere. Ez tulajdonképpen olyan kognitív számítógép, aminek az alaptechnológiájában nagyon sok mesterséges intelligencia fejlesztés található. És ezen túlmenően még egy csomó egyéb technológiai elem. 2011 elején, február közepén az amerikai tévénézők milliói láthatták azt a műveltségi vetélkedőt, amelyben a Watson rendszer kihívta a játék addigi 2 örökös bajnokát, azokat a fiatal embereket, akik valamilyen szempontból ebben az egyébként már több mint 5 évtizede folyamatosan műsoron levő játékban a legjobb eredményt produkálták. Egyikük, Ken Jennings, aki a kép bal oldalán látható, ő 74 adásban győzedelmeskedett megszakítás nélkül a visszavonulásáig, a másikuk, Brad Rutter, pedig a játék történetének a legnagyobb nyereményét halmozta föl. Tehát ő az, aki a legtöbb pénzt vitte haza. Őket hívta ki a Watson. Miért? Watson a természetes nyelvfeldolgozás képességét űzte nagyon magas szinten. Ez volt az első olyan képessége, amely mesterséges intelligencia célkitűzés, és vélhetően az emberiség számára fontos. De az, hogy milyen szinten űzi ezt a képességet, az nem olyan egyértelmű, ezt le kell mérni. Hogyan lehet lemérni? Olyan módon kell lemérni, ami a közvéleményt is meggyőzi, és egyúttal a szakértőket is meggyőzi arról, hogy itt valami jelentős szintet láthatunk. Ezért választották ezt a műveltségi vetélkedőt. Ennek a műveltségi vetélkedőnek, amelynek egy változata Magyarországon Mindent vagy Semmit címen futott a 90-es évek közepén, van egy nagyon fontos eleme. Nem csak műveltnek kell lenni hozzá, az egy egyszerű tudásbázis vagy keresés a mai elterjedt számítástechnikai módszerek segítségével, hanem egy sokkal fontosabb elem az, hogy a feladványok maguk, a kérdések olyan trükkös módon vannak megfogalmazva, hogy az embernek, még az embernek is, még a legjobb játékosoknak is komoly fejtörést okoz, hogy megfejtsék első lépésként, mi az igazi kérdés. A játékban 3 szereplő van, aki a leggyorsabb, aki a leginkább úgy érzi, hogy ő biztos abban, hogy tudja a jó választ, a kezében tartott nyomógombbal jelzi, hogy szeretne válaszolni, és a játékvezető neki adja meg ezt a jogot, hogyha a válasz a jó, megnyeri a feladványhoz tartozó nyereményt, ellenkező esetben pedig ezt elveszti. A játékban csak az lehet sikeres, az a jó stratégia, hogy egyrészt sok mindent kell tudni, másrészt gyorsnak kell lenni, harmadrészt meg kell érteni, hogy pontosan mi a kérdés, negyedrészt pedig tudni kell, hogy az a válasz, amivel rendelkezem, jó válasz-e, vagy érdemesebb csöndben maradni, mert bizonytalan vagyok abban, hogy jól tippelek-e, és hagyom a többieket érvényesülni, vagy elbukni. Hoztam egy illusztrációt, egy nagyon rövid kis videót, amely bemutatja játék közben ezt a Watson nevű rendszert. Olyan kérdéseket választottam, ahol Watson tudta a jó választ egyébként. A záró kérdés pedig, feliratozva van a videó, mindenki próbálja járatni egy picit az agyát, és a feladványból először is megérteni, hogy mi a kérdés. Vannak magyar kultúrközegben is releváns kérdések. Másrészt pedig próbálja megbecsülni, hogy mennyire nehéz eljutni ahhoz a felismeréshez, hogy igazából mire kéne itt választ adni. Az sem magától értetődő. A záró kérdés után a végeredmény is látható lesz, de nem akarom lelőni a poént. Lássuk a videót.
Here are the categories for you to select from in Double Jeopardy. First off, Etude Brute. Next, Hedgehog Podge. Don't worry about it. The Art of the Steel, Cambridge, and finally, Church and State, with each of those words in quotation marks. Start us off.
Let's try Don't Worry About It all the way down at 2,000, Alex.
It's just acne. You don't have this skin infection, also known as Hansen's disease. Watson.
What is leprosy?
You are right.
Attitude brute for 1,600.
Music fans wax rhapsodic about this Hungarian's transcendental etudes. Watson.
Who is Franz Liszt?
You are right.
Don't worry about it for 1,600.
You're just a little stiff. You don't have this painful mosquito-borne joint illness with a Swahili name. Watson?
What is dengue fever?
Dengue fever, correct. Our three players have made their wagers. The category is 19th century novelists, and here is the clue. William Wilkinson's An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia inspired this author's most famous novel. 30 seconds, players, good luck. Now we come to Watson. We're looking for Bram Stoker. And we find... Who is Bram Stoker and the wager? Hello, 17,973, 41,413, and a two-day total of 77,147.
Anélkül, hogy ismernénk a játékszabályokat és a játék minden egyes részletét, benyomást szerezhetünk arról, hogy Watsonnak a tudása, legalábbis abban a néhány kiemelt példában, ami az illusztrációban szerepel, de elárulom a közönségnek, hogyha utána néznek, akár a YouTube-on, az archívumban, hogy a játék során majdnem végig ugyanezt a szintet képviselte. Benyomást szerezhetünk arról, hogy az ilyen nehéz kérdéseknél, szerintem elég meggyőző volt a kérdések nehézsége, nem hétköznapi dolog egy géptől olyan szintű megértést látni, vagy nyelvfeldolgozást látni, amellyel ez a rendszer rendelkezik. Azonban egy játékban felhasználni egy ilyen mesterséges intelligenciát, vagy kognitív számítógépet, az nem túlságosan érdekes, a hétköznapokban egyáltalán nem releváns a számunkra, hiszen kvíz műsorokat általában nézünk, nagyon ritkán megyünk el, hogy szerepeljünk benne, és akkor sem egy ilyen általános, széleskörű tudást igénylő játékban, hanem sokkal inkább valami szórakoztatóba, ahol esetleg a szerencsének is van szerepe. Ha azonban úgy tekintünk erre a demonstrációra, amely bemutat egy technológiát játékos környezetben, mégpedig úgy, hogy le tudjuk mérni ennek a technológiának az erejét, akkor egy sokkal érdekesebb felépítéshez jutunk, vagy egy sokkal érdekesebb helyzetet vázolunk föl. Ketté választottam a játékban szereplő és kifejezetten a játék kedvéért létrehozott komponenst, amit úgy hívtam, hogy Deep Jeopardy. Jeopardy az eredeti neve ennek a vetélkedőnek. És azt a háttérrendszert, amely igazából a gépnek az okosságáért felel. Ez Deep QA-nek, Question Answer-nek hívják, mert ez volt a kutatási projektnek a neve, amelyben az alaptechnológiát fejlesztették. A háttérrendszer arra volt képes, ez volt az eredeti első dobás, a nagy dobás a felépítésében, hogy a természetes nyelven megfogalmazott kérdést, ami akár olyan trükkös megfogalmazást is jelenthetett, mint amit a feladványokban láttunk, megérti, megkeresi hozzá a releváns választ, és a megfelelő válaszról eldönti, hogy az milyen eséllyel igazán jó kérdés az eredeti kérdéshez. Bemegy tehát egy kérdés, kijön egy válasz, mégpedig egy darab olyan válasz, amiről pontosan tudjuk, hogy jó-e a kérdéshez, vagy nem. De nagyon emlékeztet ez a fajta felépítés azokra a keresőgépekre, amelyeket nap mint nap használunk az interneten. Ott is bemegy egy kérdés, kijön egy válasz. Mi a különbség? A keresőgépeink úgy működnek, mint ahogy az ábra felső részén látható. Elé ülünk, van valami kérdésünk, de a kérdésünk önmagában, ha betápláljuk, akkor nem eredményez túlságosan hasznos válaszokat. Kiemelünk első lépésként valahány kulcsszót, amit a keresőgépnek átadunk. A keresőgép a hatalmas adatbázisában, abban az adattömegben, amit földolgozott már korábban az internetes vándorlásai során, megkeresi, hogy az általam megadott kulcsszavak mire illeszkednek. azután visszaad nekem egy hatalmas halmazt. Ez a hatalmas halmaz az én kereséseimben ilyen 100 000-es nagyságrendet, vagy milliós nagyságrendet szokott jelenteni, tízesével tördelve, az első oldalon találok 10-et, a másodikon is 10-et, de bevallom őszintén, és ilyen hevenyészet közvéleménykutatásokban az derült ki számomra, hogy azért az emberek többsége így viselkedik, hogy az első-második oldalnál tovább nem nagyon szoktunk lapozni. Másképp fogalmazva, hiába kapok 6 millió találatot, annak az 5.999.000 valahány eleme szemét, hiszen soha nem jut el hozzám. Az a néhány tíz, amit átnézek, pedig vagy illeszkedik a kereső kérdésemhez, vagy nem. De hogy illeszkedik-e, azt nekem kell eldöntenem. Ebben a folyamatban tehát, ami a keresőgép és az ember együttes munkája, a kérdésből a kulcs szó kiemelése, amely az ember feladata, intelligenciát igénylő tevékenység, továbbá a válaszoknak a kiértékelése és az eredeti kérdéshez való viszonyítása mind a kérdezőre, a döntéshozóra hárul, és a gép abban segít, hogy a kulcsszavakból találati halmazt készít. Egy ilyen felépítés, mivel a kérdés és a végső válasz között két lépésben is az emberre hárít feladatokat, az ember sebességével halad. Nagyon jó, a mindennapi munkánkat segíti, de vannak korlátai. Watson másképp működik. A döntéshozó felteszi a kérdést természetes nyelven. Az előbb láttuk az illusztrációban, hogy a természetes nyelvek, még akkor is, hogyha bonyolult a megfogalmazás és a jelentés kihámozása nem magától értetődő, Watsonnak nem haladja meg az erejét. Azért, hogy az erejének a mértékét mutassuk be, azért hívtuk ki a világbajnokokat, a legjobbakat. Ha velük lépést tud tartani a rendszer, akkor a nehéz kérdések zömével is várhatóan lépést tud tartani. Watson a megértett kérdésből lehetséges válaszokat, lehetséges válasz feltevéseket épít, és ezekhez a feltevésekhez keres bizonyítékokat a tudásbázisában, próbálja alátámasztani az egyes kérdéseknek a hihetőségét. A bizonyítékokat elemzi, kiszámítja meg bizhatóságukat, hogyha egy kérdés variánshoz talál több alátámasztó bizonyítékot, akkor azt erősebbnek tekinti, mint amihez csak egyet vagy keveset. Végül az így kiértékelt találati halmaz leszűkíti egy kezelhető méretűre, mondjuk 3-ra a játékban, vagy néhányra a valós életben, mondjuk 10-re vagy 100-ra, és ezeket a kérdezőnek átadja. A kérdező eldöntheti, hogy az a következtetés, amire Watson jutott, tehát hogy ezek a legjobb válasz lehetőségek, ilyen bizonyítékok és ilyen következtetési mechanizmus alapján, az a kérdező számára hihető-e és elfogadja-e. Ha nem fogadja el, akkor felülbírálhatja, vagy leellenőrizheti, hogy Watson hibázott esetleg valahol. A döntést ekkor is az ember hozza meg. De képzeljük el azt a szituációt, amikor van 100 kérdésem. 100 kérdés egy keresőgéppel, hogyha az ember mondjuk egy kérdést egy perc alatt értékel neki, vagy egy kérdésből egy perc alatt emelné ki a kulcsszavakat, és értékelné ki, hogy jó-e a találat, az 100 percnyi feldolgozást jelent. Watsonnak a 100 kérdést beírhatom egy szövegfájlba, átadom neki, és egy másodperc alatt kapok 100-szor, mondjuk 3 olyan választ, amit ki kell értékelnem, de csak abból a szempontból, hogy elfogadom-e azt a következtetést, amit a gép hozott. Hogyha úgy érzem, együtt dolgoztam már vele sokáig, hogy folyamatosan jó válaszokat ad, akkor tovább léphetek, és akár a gépnek is a döntést delegálhatom. Ez nem kényszer. Mit jelent ez? Az emberi sebességgel haladó kereső gépekhez képest tovább léptünk ezzel a kérdés-válasz rendszerrel egy olyan irányba, amely sokkal nagyobb teherbírású, de nem kell cserébe lemondanunk arról a pontosságról, amiről korábban úgy tapasztaltuk, hogy csak az ember számára áll rendelkezésre. Az ember és a gép együttműködése, az ember számára, ez a fajta együttműködés, az ember számára is kitágítja a lehetőségeket. Nem kell 100 percet eltöltenem a 100 kérdéssel, csak néhány másodpercet, és azonnal léphetek a következő fázisra. Vagyis hatékonyabbá válik a munkám, úgy is meg lehet ezt fogalmazni, hogy mélyebbre tudok hatolni a problémákban, magasabb szakértői szintre juthatok, kiterjednek a képességeim. Foglaljuk csak össze, hogy ez milyen elemeknek a megjelenésével függ össze. A természetes nyelvfeldolgozásának a képességével. a gépi tanulásnak a képességével, annak a lehetőségével, hogy a gép nem egy úton gondolkodik, hanem hipotéziseket generál azzal kapcsolatban, hogy az én igazi kérdésem vajon mi lehet. Ezekhez a hipotézisekhez bizonyítékokat próbál gyűjteni, tulajdonképpen önálló útját járja a rendszer, felfedez. Képességeimnek ez a fajta kiterjesztése, amelyet a mesterséges intelligenciától megkülönböztetendő kiterjesztett intelligenciának szoktak hívni, pontosabban ezt a jelenséget, amikor ember és gép együtt dolgozik, úgy lehetne illusztrálni, hogyha ezt a tengerre és mélytengeri árokra vonatkozó keresztmetszetet használjuk példaként. A tenger felszín fölötti részeket tekinthetjük egyszerű problémáknak, amelyek feldolgozásához nem kell nagyon mély tudás, nem kell szakértelem, nem kellenek nagyon intelligens képességek. Hagyományos rendszerek tömegével állnak rendelkezésre ilyen feladatok ellátására, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy a felszín fölötti egyszerű problémákhoz képest a felszín alatti, mondjuk a még nappali fényben jól látható tartományban meghúzódó, viszonylag nehéz problémákra is szép számmal akadnak megoldások. De kognitív gépek nélkül az igazán mély, egészen a pár ezer méteres mélységig is megjelenő óceáni tengerfenéknek a bejárása, az elképzelhetetlen. Ott mindenképpen az ember tudására volt eddig szükség. A kognitív gép viszont azt ígéri, hogy ezekbe a mélységekbe is le tud menni, és olyan pontos eredményeket ad vissza, amely az ember számára kielégítő, amivel tudunk dolgozni, amiben megbízunk. A probléma azért érdekes, mert ennek a területnek, ennek a mélységnek a kiterjedése igen nagy. Hogyha gépeket nem használnánk, akkor az embernek évekbe, évtizedekbe tartana, kerülne, amíg ezen a területen feldolgozza a megjelenő forrásokat. A kognitív gépek azonban le tudják fedni nagyon nagy sebességüknek köszönhetően ezeket a mélységeket. Van azonban az ábránkon is, és a valóságban is egy olyan, ugyan szűk, de még sokkal mélyebb rész, az ábránkon ez egy mélytengeri árok, a valóságban ezek az igen kifinomult intelligenciát, vagy az emberi megérzést, vagy az ember morális érzékét, kreativitását igénylő problémák, amelyekre a gépek nem fognak oda merészkedni. Azáltal viszont, hogy ez megmarad az embernek, cserébe azonban az embernek nem kell az idejét és az energiáját és a munka erejét elpazarolni, feltétlenül a közepesen mély, de nagy kiterjedésű problémákra. Ilyen rendszerek és emberek együttműködése egyszerre biztosítja azt a lehetőséget, hogy nagy szélességben és nagy mélységben tudunk sok-sok problémához hozzáállni, és ezeket hatékonyan feldolgozni. A kiterjesztett intelligencia tehát jól illusztrálja azt, hogy ezek a gépek, a kognitív gépek, azok semmiképpen sem vetélytársaink. A mélytengeri árok mindenképpen a mi felségterületünk marad, társaink viszont abban, hogy a számunkra elvégzendő feladatok, amelyek innen indulnak, és már korábban is létrehoztunk gépeket, de tovább terjednek olyan mélységekbe, ahol kognitív gépek nélkül nincsenek segítőink, valamint az igen mély problémák, amelyek az ember számára maradnak meg, együttesen is feldolgozhatók, hogyha gép és ember együttműködik. Sokkal érdekesebb azonban az ilyen elméleti fejtegetéseknél az a kérdés, hogy hol lehet alkalmazni az ilyen kognitív gépeket, illetve hogy vannak-e már ma működő megoldásaink. És erre az a jó hír, hogy egyrészt már most is vannak olyan területek, ahol a kognitív gépek segítik az emberiséget, jobbá teszik a világot, azt ígérik, hogy korábban nagyon nehéznek és félelmetesnek tűnő problémákkal sikeresen tudunk megküzdeni. És még egy érdekes tapasztalat ehhez képest, ezt sok-sok technológiánál le lehet mondani, hogy amit a technológiai szakértők vagy a fejlesztők eredetileg alkalmazási területként elképzeltek, az igazából a kisebb része annak, amire majd néhány év múlva példát látunk, mert a nagy közönség rendkívül kreatív módon új és új alkalmazási területeket talál ki, és ezeket meg is lehet valósítani. A nagy közönség megérti a technológiának az igazi, fogalmi szinten értelmezhető erejét, nem ragad le ott, hogy mi az, ami a megvalósításban jelenleg lehetőség vagy akadály, és új igényekkel lép föl. Azt mondja majd, ezt a megoldást, a kognitív gépeket lehet majd alkalmazni itt, lehet majd alkalmazni ott. És ezek az alkalmazások meg is valósulnak majd idővel. Ez a tapasztalatunk. Milyen alkalmazásokban van már ma is jelen Watson, illetve a kognitív számítógépek? Az ügyfélszolgálaton, ahol nem tudom egyébként, hogy a közönség ismeri az ide vonatkozó statisztikákat, de kimutatások bizonyítják, hogy a kérdések 50%-a, ami az ügyfélszolgálatra érkezik, az megválaszolatlanul marad, és a megválaszolatlanul maradó kérdés az ügyfél elvesztéshez vezet. Nagyon nagy százalékban. Tehát azt mondhatnám, hogy sok embert érintő és üzleti szempontból is káros az a fajta gyakorlat, amivel kénytelenek vagyunk ma együtt élni. Az ügyfélszolgálatok nem túl hatékony működése. A hatékonyság vagy az elégedetlenség azzal is kapcsolatos, hogy az ügyfélszolgálatos, hogyha nincs a keze ügyében kapásból válasz, és nem őrizhet mindent a fejében, mert a nagy ügyfélszolgálatoknak igen komplex problémakörökért kell felelniük, akkor bizony várakozásra kényszerül az ügyfél, és ez az elégedetlenséget növeli. Olyan megoldásra volna szükség, amely egyfelől az ügyfélszolgálatosnak azonnal jó választ ad az ügyfél kérdésére, másrészt, hogyha az ügyfélszolgálatos nem ér el, vagy nem érhető el, akkor valamilyen módon egy automata látja el azokat a feladatokat, amit egyébként az ügyfélszolgálati asszisztensnek kell. Watson tehát ezen a területen nagyon jól alkalmazható, mert megérti a kérdést, és pontos választ tud adni. Egy másik terület a pénzügyi tanácsadás. A pénzügyi tanácsadót nem helyettesíti Watson, de a pénzügyi instrumentumok azok olyan ütemben, olyan dinamikával és olyan széles körben terjednek és fejlődnek, hogy ezekkel a pénzügyi tanácsadó önmagában csak akkor tudna lépést tartani, hogyha 7 nap alá téve tanulna, de igazából az ügyfeleinek nem minden ismeretre van szüksége, hanem jól meghatározott területek érdeklik őket. Ezért a pénzügyi tanácsadó konzultál Watsonnal, aki a pénzügyi tanácsadó asszisztense, és megmondja neki, hogy az ügyfél megbeszélés, amelyre készül, az milyen jellegű pénzügyi befektetési lehetőségek szempontjából lesz majd érdekes. És Watson átnézi a rendelkezésre álló akár több százezer lehetőséget, itt nemzetközi nagy befektetőkre gondoljunk, és ezekből meghatározza, hogy mely az a néhány, akár egy tucatnyi vagy két tucatnyi, amely a pénzügyi tanácsadó számára érdekes lehet, és akkor ő arra fókuszál, csak arra szánja az idejét, hogy ezeket megismerje. Együttműködik ember és gép. Vagy egy harmadik lehetőség a kutatás. Nagyon szép eredmények vannak a kutatás területén. A kutatónak folyamatos tevékenységet jelent, hogy átnézze a legfrissebb publikációkat. Az a szűk terület, amelyre ő összpontosítja az erejét, az nem egyedül produkál eredményeket. Vannak az ő kutatási területén mások is, akik szintén elvégzik a maguk munkáját. És olyan területeken, mint például a gyógyszerkutatás, vagy az onkológiai kutatások, amely nagyon nagy mennyiségben termel eredményeket, mert nagyon sokan foglalkoznak, és nagyon fontosak ezek a problémák, ott a keletkező eredmények földolgozása emberi sebességgel az megvalósíthatatlan. Itt mindenképpen szükség van valamilyen hatékony automatizmusra, egy olyan gépi segítőre, aki a kutatónak a munkáját gyorsabbá teszi. És mit csinál Watson a kutató számára? A kutató elbeszélget vele, képletesen szólva, megmondja, melyek azok a területek, melyek azok a vegyületek például, vagy melyek azok a tünetek, amelyek az ő kutatásában a legfontosabbak. És Watson földeríti, hogy a rendelkezésre álló, akár több százezer vagy milliós nagyságrendű szöveges dokumentumban, forrásban, hol vannak a kutatási téma szempontjából fontos, elolvasandó információk. És a kutató nem magától végzi ezt a keresést, mert mindent nem tudna földeríteni, ahhoz sajnos lassúak vagyunk, ahhoz sajnos hamar elfáradunk, ahhoz még szabadságra is megyünk, meg egyéb tevékenységeket is végzünk a magánéletünkben. Nincs annyi időnk, amihez kell, de a gépi asszisztens segít lerövidíteni az időt azáltal, hogy kiválogatja nekünk azt, ami fontos. És végül talán a mindannyiunk számára legfontosabb terület az egészségügy és a gyógyellátás. Hoztam egy példát, amely bemutatja azt, hogy Watson hogyan alkalmazható egészségügyi területen. Ez egy diagnosztikai példa. Egy beteg kartont látunk, ahol különböző színnel ki vannak emelve olyan szövegelemek, amelyek különböző szempontból lehetnek fontosak. Vannak ezek között tünetek, piros színnel kiemelve, családi háttértörténet, zöld színnel kiemelve, egyéni kórelőzmények, barna színnel, a gyógyszerekre vonatkozó megfigyelések, milyen gyógyszereket kapott és arra hogy reagált, illetve kék színnel a különböző eredmények, laborleletek. Ezeket mind össze kell vetnie az orvosnak ahhoz, hogy kirajzolódjon az a kép, ami pontosan leírja, hogy mi a lehetséges probléma. De ez az itt felsorakoztatott rövid leírás, az igazából még az ember számára követhető abban az esetben, hogyha erre kell, ekkora mennyiségre kell korlátozni a figyelmünket. A valóságban komplexebb eseteknél a pontos kép kirajzolásához az orvosnak naprakésznek kell lenni, a rohamosan fejlődő és rohamosan új és fontos eredményeket produkáló orvosi kutatási eredményekkel, az orvosi szakirodalomnak a megjelenő újításaival. Ami pedig emberi sebességgel igazából nem követhető a napi munka mellett. Ezért Watsont úgy tudjuk elképzelni, mint aki akár egy másodvélemény generálása szempontjából az itt megjelenő kartonon, meg a laborleletekben, meg egyéb összegyűjthető eredmények mellett képes arra, hogy megnézze nem csak az egyénnek, hanem az egyénhez hasonló betegeknek a rájuk vonatkozó releváns megfigyeléseket, a legfrissebb kutatási eredményeket, mindezt orvosi, szakmai szemmel, szakértői szemmel értékelje ki úgy, hogy nem kell számára lefordítanunk az eredeti információ elemeket és valamilyen gépi feldolgozásra előkészíteni, hanem Watson ugyanazt olvassa el, mint az ember, a természetes nyelven megjelenő forrásokat. Úgy tekinthetünk tehát Watsonra, mint amely tagja egy ilyen orvosi diagnosztikai csapatnak, ugye a diagnosztikai csapatokra vonatkozó kedvenc sorozataink közé tartozik Dr. House, akik ugyanezt csinálják gépi segítség nélkül. De nem csak az előbb említett példákban jelennek meg, vagy jelenhetnek meg kognitív számítógépek, hanem a hétköznapjainkban már is körvonalazódnak olyan területek, ezt kognitív üzletként szoktuk emlegetni, tehát amikor egészen hétköznapi területek is átalakulnak majd, amelyek kognitív számítógépek szempontjából, vagy a kognitív számítógépeknek köszönhetően jelentenek majd újdonságokat. Ezek a rendszerek képesek arra, hogy minket személyesen ismerjenek meg, és úgy beszélgessenek velünk, annyira ismerve minket, és annyira odafigyelve ránk, mint amennyire egy embertől figyelmet kapnánk. Olyannak tekinthetők ők, mint egy személyi edző, aki pontosan tudja, hogy nekem mikor, mire van szükségem. És a személyes kapcsolathoz ezt is odaértjük. Vagy tekinthetők egy komornyiknak, aki gondoskodik arról, hogy az én számomra fontos dolgok elő legyenek készítve, de úgy is elképzelhetjük ezt, mint egy ilyen testi-lelki örökbarátod. A másik terület a mesteri szakértelem. Azáltal, hogy ezek a kognitív gépek nem csupán a nyelvet fogják megérteni, hanem a szaknyelvet is, és tudják kontextusba helyezni, szakmai kontextusba, ezáltal a velük való párbeszédben olyan válaszokat kapok, mint amilyet a legjobb szakértőktől kapnék. Tehát a mesteri szakértelemhez való hozzáférés, akár egy japán mesterre gondolok, akinek nyilvánvaló a mozdulatából, hogy mekkora a szakértelme, akár valami másfajta szakértőre, akinek hatalmas befektetett energiába kerül óriási tudásmennyiség megfelelő értelmezése, ezek a hétköznapi ember számára is elérhetővé tehetők a kognitív rendszereken keresztül. De megjelenhetnek kognitív tárgyak is, amelyek például ebben a kognitoinak nevezett kis játék dinoszauruszban tartalmaznak olyan fajta intelligenciát, amelynek segítségével egyfajta játszópajtásként játékos tanuló feladatokat ad a gyerekeknek olyan módon, hogy ez a gyerek stílusában, a gyerek nyelvén legyen megfogalmazva, és a rendszer le tudja ellenőrizni, hogy a gyerek jó választ ad-e, nem csak akkor, hogyha megnyom egy gombot, vagy valahova egy ceruzával beír valamilyen számot, vagy kiválaszt egy ábrát, hanem akkor is, hogyha a gyerek a saját kis gyerek nyelvén, vagy gyermeki megfogalmazásával ad választ ezt a gép érteni képes. De átalakulnak majd a kognitív technológiának köszönhetően az üzleti folyamatok is. Például egy beszállítói lánc. Van egy olyan alkalmazási példája Watsonnak, ahol a beszállítói láncban 50%-os hatékonyság javulást értek el azáltal, hogy nem csupán a meglévő adatelemzési módszerekre hagyatkoztak, hanem kognitív gépek segítségét kérték a rendszer hatékonyabb tételéhez. De elképzelhetjük ezeket a rendszereket akár az oktatásban is. Na, nem azt mondom, hogy holnaptól kezdve a tanároknak más feladat után kell nézni, ez nem ilyen egyszerű és nem is igaz, de vannak olyan lehetőségek a tanulásra, például amikor egy diák fölriad éjszaka, és rájön, hogy nem készült, de a konzulensét nem éri el, mert nem meri fölhívni, vagy pedig ki van kapcsolva a konzulens telefonja, ez érthető éjjel kettőkor. A diáknak viszont nincs segítsége. De a kognitív rendszerek ilyen szempontból segíthetnek egy-egy konzultációs feladat ellátásában, rávezetve a diákot arra, hogy hol kell utána nézni annak a kérdésnek, amit nem értett meg. És végül az ötödik terület, a kutatási terület, ahol szintén a kognitív rendszerek, az előbb már említettem erre egy példát, segítséget nyújthatnak. A gyógyszerkutatásban általában azok a tímek, akiknek a munkája előre viszi az eredményeket, nagyon sok kísérletet végeznek, és nagyon sokat kell olvasniuk ahhoz, hogy fölmérjék, hol tart egyáltalán a tudományterület. Ezt úgy képzelhetjük el, mintha a csapatnak feladata lenne egy ilyen könyvtár átolvasása. De ebben a könyvtárban vannak fontosabb és kevésbé fontos könyvek. Ezeknek a megtalálása milyen más módon képzelhető el, hatékonyan, mint kognitív rendszerekkel. Az egyik példa, amelyet a Baylor nevű orvosi egyetem, amerikai orvosi egyetemen végeztek, a rákkutatásban azt az eredményt produkálta, hogy a Watsonra épülő megközelítés hetek alatt tudott olyan felfedezéseket produkálni, amely a tudományos közösség, nem csak az egyetem, hanem az egész tudományos közösség számára 6-7 évet vett igénybe. Ez azt jelenti, hogy hetekben mérjük évek helyett azt a sebességet, amivel az előrehaladás léptéke meghatározható. Hogyha ezt így hozzávetőlegesen megsatszoljuk, akkor ez egy 10-szeres, 50-szeres sebesség növekedést jelent. És a fontos kutatási területeknél ez az emberiség számára nagyon ígéretes. Nem 50 év múlva lesz majd gyógymód a betegségemre, hanem egy éven belül, vagy fél éven belül, hogyha a kognitív rendszerek hatékonyan tudják segíteni ezeket a folyamatokat. És akkor így az előadás vége felé még néhány kérdést szeretnék elővenni. Amikor a mesterséges intelligenciával elkezdtek elméletben foglalkozni, akkor a vezető számítástechnikai tudósok, köztük Alan Turing, azon tanakodtak, hogy vajon melyek azok a képességek, ahol majd a gép gondolkodásszerű dolgot mutat, és melyek azok a területek, amelyek biztos, hogy megmaradnak az embernek. Az egyik ilyen dolog, amiről egyértelmű volt, vagy egyöntetően úgy gondolták a tudósok, hogy megmarad az ember számára, az a kreativitás. De már is tudunk mutatni egy ellenpéldát, amely ugyan különbözik az emberi kreativitástól, de mégis megfelel a kreativitással szembeni elvárásainknak. Ez a Chef Watson megoldás, amelyet egyébként a közönség bármely tagja ingyenesen kipróbálhat, mert az interneten elérhető. Ez egy olyan számítógépes megoldás, vagy kognitív számítógépes megoldás, amely arra képes, hogy ételreceptet generáljon. Meg kell adnom a hozzávalókat, amiket föl szeretnék használni, kizárhatom azokat a hozzávalókat, amelyeket nem szeretnék felhasználni, mert allergiás vagyok rájuk, hogy nem szeretem az ízüket. Megmondhatom neki, hogy milyen fogást szeretnék előállítani, illetve még stílust is megadhatok neki, hogy legyen például libanoni stílusú, vagy távol-keleti. Watson ezekből az információkból és az előzetesen beletáplált tudásból, mindjárt megmondom, hogy mit tud, kiindulva, létrehoz nekem recepteket. Ezeket az ételrecepteket, hogyha akarom, akkor meg is főzhetem, ki is próbálhatom. Én kipróbáltam ilyen ételrecepteket. Az egyik, az nagyon bevált, tesztközönségeket is használtam, többet is, és megkértem mindenkit, hogy egy 5-ös skálán értékeljék, mennyire ízlett nekik. Nem az én szakácsművészetem, mert kellett értékelniük, hanem a végeredményt, hogy közepesen tudok főzni. és olyan 4,1-4,2 átlag pontszámot hoztunk ki, ami az ötös skálán szerintem jónak minősül. Watson egyébként olyan recepteket generál, amelyek igen eredetiek. Embereknek valószínűleg nem jutna ilyen az eszébe, mert ő gátlástalanul tudja a gyömbért, a csilivel, a csokoládéval és a magyaróval meg a meggyel kombinálni, hogyha szerinte abból valami hasznos jön ki. És mit tud a Watson? Azt ígértem, hogy erről szólok. Watson először is átolvasta a Bon Appetit nevű recept portálnak mind a 10 000 receptjét, azt értelmezte, tehát nem csak elolvasta a szavakat, hanem a benne levő fogalmakat is valamilyen szinten, gépi szinten fölfogta. Ezen túl beletápláltak valami fajta élelmiszerkémiát, amit úgy lehet elképzelni, hogy tudja Watson, hogy az egyes hozzávalókban milyen vegyületek vannak, hogy a különböző főzési eljárások mit eredményeznek többféle vegyület együttes megjelenésekor, hogy ezek összekapcsolódnak, vagy kioltják egymást, vagy valami. És hogy az így kialakuló kémiai halmaz, az milyen módon hat az ember ízérzékelésén keresztül az élvezeteinkre. Mennyire ízlik nekünk az, ami előáll a tálban. Ezekkel az információkkal dolgozik Watson, és megpróbálja az általam megadott paraméterek szerint valahogy kombinálni, hogyan lehet, milyen recepteken keresztül lehet jó élvezeti értékű megoldásokat kínálni a felhasználónak. Ez a gép gondolkodás módja, de ahogy említettem, a gép valamit tud is, valamit elképzel, valamit gondol idézőjelben erről az egész folyamatról. Hogyha a kreativitásról azt mondjuk, hogy hát jó, a gép valamifajta kreativitást produkál, az emberi azért ennél magasabb rendű, ezzel egyébként teljesen egyetértek, akkor nézzük meg, hogy van-e valami olyan egyéb, ami szintén hasonlít az emberi képességekhez gépi megvalósulásban. Találtam egy másik ilyen példát, idézőjelben, én ezt megérzésnek hívom. A Watsonnak karácsonykor kikerült egy olyan alkalmazása, ez egy iPhone-os alkalmazás, hogyha valaki akarja, akkor megnézheti, amit Watson Trendnek hívnak. Nem igazán megérzésnek tekinthető ez. Watson azt csinálja, hogy elkezdi olvasgatni, hogy az emberek miről nyilatkoznak elégedetten. Amit vesznek karácsonyra, vagy terveznek venni karácsonyra, vagy azt nyilatkozzák róluk, hogy az ő gyerekük szeretné megkapni karácsonyra, és ezekből kiolvassa, hogy milyen karácsonyi trendeket, vagy húsvéti trendeket, vagy más ünnepet is tekinthetünk, amikor a bevásárlási hajlandóság megemelkedik, mit lehet kiolvasni. Ez a fajta megérzés, vagy előrelátás szintén a gépnek már működő képessége. De úgy gondolom, hogy ezeket a példákat nem kell egyáltalán félelmetesnek tekinteni. Ez a technológiának az erejét mutatja, és azt mutatja, hogy valóban elkezdhetünk gondolkodni olyan megoldásokban, amelyek majd az életünket jobbá teszik. Nem amelyek veszélyeztetnek minket, vagy feleslegessé tesznek minket. Erről szó sincs. A mi helyünk az továbbra is megmarad. Képzeljük el, vagy idézzük fel emlékezetünkben azt a példát, amit hoztam ez a tengerfenék keresztmetszette. A mi helyünk továbbra is ott van, azt nem veszélyezteti senki, de úgy képzeljük el, hogy a mi lehetőségeinket ezek a rendszerek kiterjesztik. Gyorsan átlapozom az előadásomban még levő egyébként érdekes témákat. Ezt a képet szeretném, hogyha megjegyeznénk, mert ez mutatja a mi helyünket és lehetőségeinket. És köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 2 hét múlva Voks Erik a Richter Gedeon NRT biotechnológiai K+F osztály osztályvezetője tartja meg. A biohasonló termékek revolúció vagy evolúció az egészségügynek című előadását. Várjuk Önöket 2 hét múlva is. Viszontlátásra!